Gyertek fennállva, hallgassuk meg Istenünk igéjét. Úgy, amint írva található, és szólít bennünket Pál apostol II. Korintusi levelének 3. részéből, a 18. versből eképpen. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Boldog új évet kívánok már napok óta sokaknak futó kézfogásokkal, és napok óta teszem fel magamnak a kérdést, hogy lett-e boldogabb, és hozott-e újulást. Lettem-e boldogabb egyetlen egy nap fordulta által, és újult-e az életem annyit, amennyit már régóta vágyom, hogy újuljon az életem. Félve és alázattal kérdezlek, miközben boldog új évet kívánok. Lett-e boldogabb, és hozott-e újulást? Azoknak, akik még keresik a választ, hogy hogyan lehet boldogabb, és miként adhat újulást, engedjétek meg, hogy annak komolyan vételét kínáljam, amit énekeltünk és amit olvastunk. Nézzétek, ezt énekeltük az előbb. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Aztán ezt is énekeltük, hogy ő fejünk, mi néki tagja, ő a fény, mi színei. Aztán ezt is énekeltük, hogy szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Vallom, hogy aki boldogságot keres és boldogságra vágyik, annak ezt a Krisztus testet lehet újból komolyan venni, mert vallom, hogy a Krisztus testhez való tartozás önmagában boldogságot jelent. Mert ő fejünk, mi néki tagja, ő a fény, mi színei, és aki ismeri ezt a fényt, és ismeri azokat a színeket, amely színek ebből a fényből áradnak, vallom, hogy boldogabbá lesz, mint aki nem ismeri ezt a fényt. És nézzétek, ezt olvastuk az igében, micsoda csodálatos örömhír önmagában, hogy ti a Krisztus teste vagytok és tagjai részszerint. Vallom, hogy boldogságot és újulást jelent önmagában annak felismerése, hogy én Krisztus testének tagja vagyok. Ő a fő, én pedig a tag, úgy, ahogy olvastuk, egy test, amelyről Pál azt mondja, hogy mint egy testnek megvannak a maga tagjai, úgy lehetek élő tagja egy élő közösségnek. Vallom, hogy ez önmagában boldogító. És ha valaki arra keresi a választ, hogy hogyan lehetnék boldog, vagy miként lehetnék boldogabb, annak kívánom, hogy vegye komolyan, amit énekeltünk és amit olvastunk. Nézzétek csak, csodálatos méltóság és egy csodálatos üzenet, amely önmagában boldogít, ha komolyan veszem. Azt mondja egy helyen az ige, ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesítése céljából a szolgálatra, a Krisztus testének építésére. Vallom, hogy aki ennek a testnek tagja, és aki komolyan veszi, hogy építő tagja, az boldogabb ember, és annak az élete megújul. Amikor dogmatikánk, a református protestáns dogmatika keresi ezeknek a gondolatoknak a titkát, nézzétek meg, hogy ilyen csodálatos méltósággal beszél erről a gondolatról, hogy a Krisztus test. A református dogmatika, amikor az egyház hármas alapjáról beszél, beszél mindenek előtt a communio sanctorumról. Az egyház, a Krisztus teste, communio sanctorum, szentek közössége. Micsoda méltóság ez? Egy olyan közösségnek tagjává lenni, akikről ezt mondja az ige, hogy megszentelt életű emberek. önmagában boldogító és újulást hozó, ennek a megszentelt közösségnek a tagjává lenni. Nézzétek, micsoda méltóság ez, hogy Cœtus Electorum, vagyis a kiválasztottak közössége. Mert vannak, akiknek az élete ki tudja merre visz, és milyen útakon jár, és milyen zsákutcákba jut, és vannak, akik felismerik, hogy ennek a Cœtus Electorumnak a választottak közösségének a tagjai, és a Krisztus testének tagjai, vagyis boldogabb emberek. És nézzétek, amikor a dogmatika az egyház hármas alappilléréről beszél, akkor így fogalmaz, az egyház Corpus Christi, vagyis Krisztus teste. Egy élő közösség tagok, minden tagnak van feladata, minden tagnak külön szolgálata van, minden tag fontos, ahogy olvastuk és hallottuk Bence szavaiból, nem mondhatja egyik a másiknak, hogy nem kell lesz, mert mindegyik ugyanolyan fontos. Hadd kérdezzem ezen a fáradt, kicsit már-már melankólikus estén, sok vizsga után fáradtan érkezve. Jelent-e nékem boldogságot az, hogy a szentek közösségének, a kiválasztottak gyülekezetének és Krisztus testének a tagja vagyok? Ez a méltóság, amit ránk ruház a Krisztus testéhez való tartozás, jelent-e boldogságot? Bocsássátok meg a következő példámat, elnézést kérek érte, nagyon gyenge, de valahol igaznak érzem. Micsoda méltóság annak az anyagnak, amelyből formáltatik ez a szobor, amelyre sokan azt mondják, hogy egy tökéletes, egy mindent felülmúló méltóságot magában hordozó műalkotás. Micsoda méltóság az anyagnak? Egy részről méltóság, amit ő ad, más részről állapot, ha nem tükrözi az állapot, azt a méltóságot, amit kaptam. A példa nagyon gyenge, elnézést kérek a gyenge idegzetűektől. De nézd csak, egy részről méltóság, más részről állapot. Egy részről méltóság, amely magában hordozza a boldogságot. Más részről meg állapot. Az az állapot, amely ma, meg tegnap, meg az elmúlt időben az enyém volt, mert mindkettő igaz. Egyrészről kaptam a méltóságot, Krisztus testének tagja vagyok, tehát boldog kellene, hogy legyek. Másrészről ott van az állapot. A hétköznapok, a feladatok, a harcok, a küzdelmek miatti mindennapos állapotom. És a kérdés ma este, hogy mennyire igaz, hogy a Krisztus testéhez való tartozás méltósága egy olyan állapottá lesz, amely boldogságot és újulást jelent. Engedd meg, hogy ezt a kérdést tegyem fel. A méltósága tiéd, így fogalmaz az ige, ti pedig a Krisztus teste vagytok és tagjai rész szerint. Csodálatos méltóság, hogy az övé vagyok. Fakadt-e ebből a méltóságból boldogság és új élet? Erre a kérdésre kerestem a választ. Nézzétek csak! Ha az egyház történelmet vizsgálom, folyamatosan egymásnak szinte ellene feszül ez a két fogalom, hogy méltóság és állapot. Nézzétek, az első keresztény gyülekezetben járunk. Adva van a méltóság, a Krisztus testéhez való tartozás lehetősége. Két irányból érkeznek ebbe a testbe. Az egyik irányból érkeznek a zsidókból lett keresztjének, a másik irányból a pogányokból lett keresztjének. Micsoda méltóság, hogy mi Krisztus testének lehetünk tagjai az első gyülekezetben. Micsoda méltóság, hogy ő is egy tag, meg én is egy tag vagyok. Mi lesz ebből a méltóságból? Szánalmas állapot. Miért? Mert elkezdenek vitatkozni. Elkezdenek civakodni. Min? Ő azt mondja, hogy meg kell tartani a mózesi törvényeket. Neked így kell hinned. Ő meg azt mondja, hogy miközön van nekem Mózes törvényehez. Hiszek úgy, ahogy azt én magaménak vallom. Micsoda méltóság a Krisztus testéhez tartozni, és micsoda szánalmas helyzet, hogy ők nem tudnak egymás mellett egy asztalnál leülni, mert azon vitatkoznak, hogy hogyan kell hinni, hogyan kell cselekedni, hogyan kell igét hirdetni, hogyan kell prédikálni, hogyan kell szolgálni és szeretni. Adva van a méltóság, és milyen fájú az állapot. Méltóság és állapot. Aztán eltelik pár száz év, öt arc, öt pátriarka. Egy 5. századi zsinat elrendeli, hogy az akkori Krisztus testnek öt feje van. Eme öt fej közül kimagaslik a római püspök, de ott vannak mellette az antiochiai, alexandriai, jeruzsálemi, a római és a bizánci pátriarkák. Micsoda méltóság együtt Krisztus testének tagjaivá lenni, és együtt megtestesítenünk nekünk a tőle kapott méltóságot. Tudjátok, mi a baj? 1054-ben járunk, de rögtön rávágott, hogy a nagy egyház szakadás. Miért? Elkezdenek vitatkozni. Elkezdenek vitatkozni azon, hogy hogyan kell megfogalmazni, hogy a Szentlélek miként származik az Istentől. Az egyik azt mondja, hogy a Szentlélek az Atyától származik. A másik azt mondja, hogy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik. Ezt úgy hívják, hogy filiókve vita. A dogmatörténet így nevesíti, filiókve az Atyától és a Fiútól. Az egyik azt mondja így, a másik azt mondja csak az Atyától. Nem tudtak olyan hitvallást megfogalmazni, amely hitvallás összetartotta volna Krisztus testének akkori tagjait. Elkezdtek vitatkozni azon, hogy milyen szín alatt kell úrvacsorázni. Az egyik azt mondja, hogy kovászos kenyérrel, a másik azt mondja, kovásztalan kenyérrel. Az egyik azt mondja, hogy kell papi cölibátust tartani, a másik azt mondja, hogy nincs rá szükség, nősülhetnek a papok is, és a többi, és a többi. Méltóság, hogy a Krisztus testének tagja vagyok, és milyen fájó állapot, amikor nem tudtunk egymásra találni ebben a szeretet közösségben, amit úgy hívunk, hogy Krisztus teste. Ez a kép azok számára ismerős, akik olvastak a keresztes háborúkról, Jeruzsálemben járók. Régi szokásaim szerint itt következne a film illusztráció, hogy érzékeltessük, hogy ez a Krisztus test, amely azt a méltóságot kapja Istentől, hogy tegyen tanítványokká minden népeket, menjen el, és tegyen tanítványokká minden népeket. Ez a Krisztus test, ez a rettenetes állapot, hogy nem tanítványát tett, hanem leigázott, kardra hányt. Jött volna a film illusztráció, amikor megnéztem, azt mondtam, hogy kösz, ez most kimarad. Ez most jobb, ha nem. Hogy miként ábrázolja ki Krisztus teste azt a méltóságot, amit tőle kapott. Menjünk tovább. Méltóság és állapot. Hallottátok ezt a nevet, Johann Tetzel, ismerjük ezt a szót, hogy búcsú cédulák. Micsoda méltóságot kap az egyház, hogy a Krisztus véréért üdvösségem van. Micsoda méltóság, hogy a Krisztusért bűnbocsánatot nyertem. És milyen rettenetes állapot, amikor elkezdem pénzért árusítani az üdvösséget. Johann Tetzer, domokos rendi vándorprédikátor, végigjár Németország városkáin és hirdeti, mihelyst a pénz a persejbe csörren, a lélek a tisztító tűzből az égbe röppen. Micsoda méltóság, hogy Krisztusért ingyen az enyém, és milyen fájú állapot, hogy én pénzért kínálom. Nézzétek! Ha közelebb ülnétek, azt látnátok, hogy ezek az emberek már mosolyognak, de nem értjük, hogy miért. Amikor megnéztem az ábrát, csodálkoztam, hogy ők mosolyognak, ugyanis ez az ábra az inkvizíció kivégzés módjait mutatja. Annak a Krisztus testnek, amely azt a méltóságot kapta, hogy beszeredgesse az embereket ebbe a testbe. És milyen rettenetes állapottá lesz, amikor olvastam az inkvizícióról, hogy készülten érkezzek hozzátok, le kellett tegyem a könyvet. Mert nem bírtam. Eddig jutottam. Kb. A vallatás során alkalmazott testi kényszer mindig három alapvető módon történt. Mindháromban az a közös, hogy nem okozott vérzést és közvetlen életveszélyt, de a lehető legnagyobb fájdalommal járt. 1. Víztortúra, aminek alkalmával nagy mennyiségű vizet öntöttek le a vádlott torkán. 2. Szorítás, amikor a vádlottat feszítő csomózású kötelekkel erősítették a kínpadhoz, és a kötelek meghúzásával okoztak fájdalmat. 3. Csigázás, amikor a hátra kötözött kezeket emelték csigával, a lábakra pedig súlyokat kötöztek. Micsoda méltóság, hogy a Krisztus test tagokat gyűjthet ebbe a korpuszba, ebbe a testbe. Micsoda méltóság! És micsoda rettenetes állapot ez! A módszereket korlátlanul lehetett egymással keverni. Kifogyhatatlan fantáziával bővítették a repertoárt. A csigázást például végezhették úgy is, hogy a felemelt embert lezuhintották a magasból, de még földetérés előtt megállították az esést. Ennek a módszernek egy bizonyos válficam lett az eredménye, de nem ritkán a vádlott egész további életére megnyomorodott. A szorításból fejlődött ki a jól ismert spanyol csizma. A spanyol csizma oly mértékben összetörte a lábcsontokat, hogy szintén maradandó sérülést okozott, vagy végtagvesztést. Hatásosnak bizonyult a körmök alá vert szög, vagy a köröm letépése. Sokszor alkalmaztak égetést is, és egyik formában sem kímélték a nemi szerveket sem. Mert az egyház kapott egy méltóságot, és ebből a méltóságból ki tudja milyen indokkal, ki tudja milyen érvekkel, egyszer-egyszer rettenetes állapot lesz. Ezt a képet nem olyan régen láttam. Alatta meg ezt a hírt. Pofoszkodás a Szent Sírnál. Ökölcsatával ünnepeltek az ortodox és az örmény szerzetesek Jeruzsálemben. Az izraeli rendőrök bilisbe verve vitték el a vörös tólást viselő örményt, és a fekete reverendát hordó görög, ortodox egyház képviselőit, akik számos hívő részvételével Jeruzsálemben éppen Jézus sírjának tartott szikla üreg előtt estek egymásnak. A konfliktus nem előzmények nélküli, a Szent Sír körül évszázadok óta izzanak az indulatok. Micsoda méltóság! Ott lenni Jézushoz közel, földrajzilag, micsoda méltóság a Krisztus testéhez tartozni. És hol van ebben a méltóságban az állapot? Megkérdeztem olyanokat, akikről azt hiszem, hogy tudják a megoldást. 3 klasszikust hoztam. Hát, ha ők tudják a megoldást. Olyanok, akikről azt feltételezem, hogy a Krisztus testének a tagjai, és ismerik ezt a méltóságot, amely a te méltóságod, meg az én méltóságom. Ő az első klasszikus. Nézzétek, micsoda méltóság. A Krisztus testének tagja ismeri ezt a méltóságot, amikor így fogalmaz. Láttam, Uram, a hegyeidet, s olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Oda tenném a szívemet, de apró szívem hogy tetszene néked, mondja József Attila. Micsoda méltóság, hogy oda tenném a szívedet, a szívemet hozzád, és szeretnék olyan lenni, mint te. Micsoda méltóság. És nézd meg, ugyanez az ember, aki ismeri ezt a méltóságot, máshol így ír, nincsen apám se anyám, se Istenem se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök, elfognak és felkötnek áldott földdel, elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívele. Mert ugyanez az ember tud egy időben Isten felé fordulni, micsoda méltóság, és a másik percben pedig azt mondja, hogy nincsen se Istenem, se hazám, se emberem, se erkölcsöm, mert bár van méltósága, de ez a méltóság hol van az ő hétköznapi életén? A második klasszikus, ismeritek ezt is, milyen gyönyörű szép méltóság, nézzétek csak, mekkora méltóság, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Micsoda méltóság ez, hogy az Isten odajön hozzám a senkihez, és átölel, és szeret, és maga mellé von, és megbocsát. Micsoda méltóság ez. És nézzétek, ugyanez a szív, ugyanezt mondja ki, micsoda állapot, nemrég üdén, most fonnyattan áll egy árva kis virág ott. Ifjú vagyok, s meguntam életem se rossz világot. Kis szobában álmodozva, mint kit elhagyott a remény, kimerülten kiáltok fel. Vajon miért is élek én? Más igazi boldogságban tölti el szép gyerekkorát, én pedig már elviseltem a fájdalmak egész sorát. Meddig tart még? Sokszor kérdem, s mint kinek kő nyugszik szívén, kimerülten kiáltok fel. Vajon miért is élek én? Más halandót vigasztalja az igazi baráti szó. Mindenki elhagyott engem, még tán te is, mindenható. Sehol sincsen igaz nyugtom, mint kinek átok van fején, kimerülten kiáltok fel, vajon miért is élek én? Nem sokáig viselem már kínos éltem nehéz terhét, majd örömmel csókolom meg a halál virága kelyhét. Síromnál, ha megjelentek, megállotok némán szótlan, ne sírjatok, hisz tudjátok, itt nyugszik egy boldogtalan. Micsoda méltóság! Micsoda méltóság! És milyen fájó állapot, amikor egy ember ezt kérdezi magától, hogy miért is élek én? És milyen fájó állapot, ha valaki eddig jut, hogy már meguntam életem se rossz világot, hogy meddig tart még, mindenki elhagyott engem, micsoda fájó állapot. Méltóság és állapot. A napokban egy kedves ismerősöm azt mondta, hogy valahol mindannyian gyermekek maradunk. Valamennyien átéljük azt, hogy az életünkben ott van a gyermek. Gondoltam, hogy megkérdezem a gyermeket. Azért, mert hogy állítólag a gyermekek még őszinték. Megkérdeztem őt. A méltóságról, meg az állapotról. Mondd csak, kedves én! Mondd csak, kedves én! Emlékszel a méltóságra? Pár héttel ezelőtt így fogalmaztad, gyermeki szívvel, hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Mondd csak, mi lett ebből a méltóságból mára? Hogy megígértem, hogy úgy élek, ahogy az néki tetsző. Emlékszel, kedves gyermeki én? Mondtál valamikor ilyet, nagy álmok, nagy vágyak, nagy tervek után, amelyek méltóságról szóltak, olyan méltóságról, amely méltóságra sokan vágyunk, drágám, te megkaptad. És te azt mondtad, idézlek, hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, s őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig el nem hagyom. Micsoda méltóság, hogy ezt az Isten színe előtt mondtad ki. Mi lett ebből? A méltóságból, hogy vele tűrök, vele szenvedek, vele megelégszem, vele szentül élek. Emlékszel? Valaki azt mondta, micsoda méltóság, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. És amikor kétségbe esel, hogy jaj, mit hoz a holnap, meg jaj a bűneim, meg jaj a terheim, meg jaj a frusztrációim, meg jaj azok a sebek, amik másoktól ide be a szívembe, ki nem tudom tépni hány éve már. És valaki azt mondta, micsoda méltóság, hogy az enyém vagy, nem a félelmeidé, nem a sebeidé, nem a fájdalmaidé, hanem az enyém. Mi látszott meg ebből a méltóságból, kedves gyermeki énem, ma a te állapotodon? Aztán ezt is mondja, micsoda méltóság, hogy erre hív, hogy a lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Micsoda méltóság, hogy az Isten lelke termi bennem. Mi lett ebből a méltóságból a te mai állapotodon? Van egy csodálatos ige. Olvassátok el majd otthon, nem olvasom el, mert az idővel is gazdálkodni kell. Olvassátok el az Zakariás 3:1-5-öt. Egy ember, aki csodálatos méltóságot kap az Istentől, főpap, ott áll az Isten előtt. Évenként ő az, aki egyszer közel léphet a szent ládához, Jósua a főpap. Micsoda méltóság, hogy az Isten embere. És azt írja róla ott az ige, hogy Jósua ruhája szennyes, és vádolja őt a sátán. Méltóság, mert főpap, és fájó állapot, mert a ruhája szennyes, mert betiszkolta, meg az élet összemocskolta, meg a rosszul értelmezett szabadság tudatom összepiszkította a főpapi ruhámat. És akkor ott azt írja az ige, hogy odalép hozzá Isten, és azt mondja, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát, hogy az állapota kezdje el tükrözni a méltóságát. Vegyétek le róla a régit, dobjátok a tűzre, és adjatok rá tiszta füveget, és tiszta küpenyt, és tiszta ruhát, hogy az állapota kezdje el tükrözni a méltóságát. Nézzétek csak, ha valaki új év derekán, új év küszöbén keresi a boldogság és az újulás nagy titkát, miközben méltóságról és állapotról elmélkedik, vagy éppen tusakodik a szívében, hát itt van a megoldás. Aki új ruhát készít, nézzétek hogyan. Azt mondja az ige, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük. Az Úr dicsőségét fedetlen arccal szemléljük, és elkezdünk változni dicsőségről dicsőségre. Mi a titka, hogy ez a test, ez a Krisztus test, te és én, kezdjük el kiábrázolni ezt a méltóságot? Hát az, hogy kezdjük el szemlélni az ő dicsőségét, ha lehet még jobban, mint eddig. Olyan sok mindent szemlélünk mi naponként, órákon át szemlélünk ezer dolgot. És nézd csak, nem ezért nem valósult meg, hogy az állapotom tükrözi a méltóságomat, hogy a Krisztus testének az élő tagja vagyok. mert nem szemlélem eléggé még az ő dicsőségét. És nem adom át magamat teljes szívvel reggel, amikor felkelek ennek a dicsőségnek ezzel az egy mozdulattal. Ezzel az egy mozdulattal, hogy engedjem az ő dicsőségét rám ragyogni. A napi politikai információk helyett egy mozdulattal, meg a ki tudja milyen tompító zörejek helyett az ő dicsőségét engedni a szívemig, hogy kezdjek el változni, hogy ott legyen rajtam az ő dicsősége. Ismertek embereket, sorolhatnék sok példát, akiknek az élete elkezdett változni, de nem dicsőségről dicsőségre, hanem keserűségről keserűségre, meg panasz áradatról panasz áradatra. Te pedig arra hivattál, arra a méltóságra, hogy az életed kezdjen változni dicsőségről dicsőségre, vagyis, hogy az Úr lelke elkezdje benned munkálni az ő méltóságát. Engedjétek meg ezt az őszinte vallomást, már lehet, hogy szentimentalizmusnak tűnik. A legnagyobb élményem sok nagy élmény mellett, amikor úgy nézek valakinek a szemébe, hogy a szeme tükrözi ezt a minőséget, hogy a lélek munkájától elkezdett változni dicsőségről dicsőségre. Fantasztikus élmény. Kívánom nektek, hogy legyenek ilyen pillantásaitok egymás felé. És kívánom magamnak, hogy aki rám pillant, az ezt lássa. Nem a fáradtságomat, persze érthető a fáradtság. Nyakig vagytok vizsgákkal, és én mélyen megemelem a kalapom. Aki most csak a lábamat lógatom. Zárójelben teszem hozzá, hogy elkezdtem én is turírozni, hogy egy kis szolidaritást vállaljak, majd elmesélem, hogy mit tanulok reggeltől esni. Nem itt kezdődik? Hogy elkezdem engedni, és akkor elkezd változni, és elkezd sugározni és tükrözni az Úr dicsősége. Engedjétek meg, hogy új év első Isten tiszteletén ezt megköszönjem nektek, akik ilyen fénnyel és ezzel a lélekkel, és a dicsőségről dicsőségre változásnak ezzel az erejével jöttök, és pillantotok rám, és pillantunk egymásra. Én köszönöm, mert ebben óriási erő van. És bocsássátok meg nekem, amikor nekem ez nem sikerült, mert a méltóságom nem jött át az állapotomon. Nézzétek, itt van a méltóság. Hogy Krisztus teste vagytok és tagjai részszerint. Itt van a méltóság, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Templom, amelyben a lélek munkál. És ha a lélek munkál, akkor ott az ő ereje semmivé tesz minden más erőt. A fáradtságot, a sebeimet, a csalódásomat, a magányomat. Azt, hogy sokat tanultam, és nem úgy értékelték. Azt, hogy folyamatosan piszkál valaki. Vagy folyamatosan van egy belső hang, ami miatt félek és szorongok. Ez a templom a benne lakozó lélekkel új életet és boldogságot ad. Nézzétek, micsoda méltóság! Világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. Nézzétek, micsoda méltóság! Öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és a valóságos szentségben. Öltözzétek fel reggel, és amikor este nyugovóra tértek, adjatok hálát, hogy az Isten megadta, mert megadja. És nézzétek, aki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Ha valaki arra a kérdésre keresi a választ, boldog új évet kívánva sokaknak, hogy boldog lett, és lett-e új, az a régi hang, meg a régi szív. Aki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúlhatnak. Mindaz, amire azt mondtad már, hogy múljon el, mert zavar és fáj. A Krisztusban való új teremtettség méltóságában elmúlik, hogy te boldog és megújult ember légy. Én így kívánok boldog új esztendőt. Teljes szívből kívánok nektek így boldog új esztendőt. Krisztusi lélek által megújított és boldoggá tett, az ő méltóságát napi állapotodban kiábrázoló boldog új esztendőt kívánok. Amen.